itt előre bocsánatom, hogy irodalomtörténészként mondom el ezt az előadást, tehát a mondandóm döntő része az történeti, illetve eszmetörténeti jellegű lesz. Ugye a címem apológiájával kezdeném, kis mentegetőzése, ugye próbáltam olyan címet választani, mielőtt még megalkottam volna az előadást, amit lehet különféle irányokba gyűrni, csavarni. Ugye közönségesen szónak a 18. században általános és közérthető jelentés variánsa is volt. Ugye ez napjainkban a vulgárisannal egészül ki, amennyire az én nyelvérzékemet súgja. Tehát tudnék beszélni vulgárisan erről a témáról, azt nyilván tettől eltekintek. De közérthetően, ezt majd meglátjuk, és ugye általánosságban ez egy nagyon jó kibúvó, ezt próbálom tenni. Tehát általánosságban a nyelvújítás témájáról mondani olyan adalékokat, vagy felvetni olyan új szempontokat, amelyek így még nem fogalmazódtak meg a szakirodalomban és a közbeszédben. Ugye az alcím egy friss modell nyomában, amikor én elkezdtem ezt a témát nézegetni 2003-2004 körül, akkor az első értelemben gondoltam még teljesen ezt a témát, tehát útban egy friss modell felé. Nem igazán voltak meg azok az áttörő újraértések ebben a témában, amelyek mostanra már megvannak. Ez nagyon örvendetes dolog, tehát 2003-tól 2011-ig olyan nagyívű tanulmányok születtek, elsősorban Tolcsvai Nagy Gábortól és Sándor Klárától, amelyek nagyjában egészében nagyon jól helyre teszik, hogy egy újszerű perspektívába helyezik ezt a kérdést, jellemzően társas nyelvészeti szempontból, tehát a Sándor Klára 2003-as tanulmánya szakirodalom jegyzékemben megtalálható, illetve Tolcsvai Nagy Gábor 2004-es könyve, illetve a Magyar Irodalom Történeteiben kettő darab tanulmánya is foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami ugye azért örvendetes, mert ez kvázi tankönyv a felsőoktatásban, tehát nem kell majd mindig elmondani ezentúl, hogy ortológusok és neurológusok ellentétét hogyan értsük. A továbbiakban persze én azért utalok erre, vagy tárgyalom ezt. Ugye a nyelvújítás régi sémája, mindig korszakjelöléssel szoktuk kezdeni, nagyon gyorsan mennék tovább, ugye általában nagyon szép, szimbolikus, 100 évet felülelő szakaszról szoktak beszélni, 1772-től 1872-ig, ugye Bessenyei György fellépésétől a Magyar Nyelvőr című folyóiratig, és ezen belül van egy ilyen kitüntetett időszak, 1790 és 1820 körül, ugye itt nyelvpolitikai előzményektől kezdve Kazinczy programiratáig nagyon fontos pontja lesz az előadásnak, majd többször visszatér, tehát az ortológus és neurológus nálunk és más nemzeteknél című, hát programiratnak nevezett írásáig szokták ezt a csúcsidőszakot meghatározni a hozzáértők. Ezekkel, tehát a szűkebb szakasszal, legalábbis az 1820-as dátummal mindenképp gond van, ez is szóba fog kerülni. Ugye az ortológusok és neurológusok dialektika volt, és hát mai napig talán már nem, de még mindig egy nagyon erős értelmezési sémája ennek az egész nyelvújítás dolognak. Hát azért legtöbbször középiskolában ezt még így tanítják, vagy én úgy látom, hogy ez még mindig így megy. Tehát ugye az 1813-as gondolat az lesz a nyelvújítási háborúnak ugye a kirobbantója, a 15-ös felelet a mondolatra, az lesz egy ilyen antitézis-szerű ellenirat, és a 1819-es ortológus és neológus, az lesz ennek az egész nyelvújítási harcnak ugye a szintézise, ez tesz rendet, a táborokat megbékíti, és ugye pontot tesz a nyelvújítási küzdelem sorozatnak a végére. Tehát nagyon szép dialektikus modell rajzolódik ki, ugye itt ortológusok és neurológusok harcáról van szó. Legújabb kutatások szerint az ortológus jelzőt azt a mondolat kapcsán alkotja meg Kazinczy Ferenc, ortodox értelemben használja legtöbbször, tehát ugye a régihez csökönyösen ragaszkodó, a régi rítusoknak a megrögzött híreként beszél az ortológusokról. A neológus szó, neológus, az pedig a 1814-es Tövisek és virágok című verses kötetében jön elő, mint új beszéd vagy új beszélő. Tehát nagyjából az 1810-es évek közepe felé születnek meg ezek a címkék, és annak kezdve uralják egy ideig a közbeszédet, illetve ugye azt szoktuk mondani, hogy uralják a közbeszédet, és a 19-es nagy szintézis fogja ezeknek az ellentétét, tehát ugye elcsikítani, hogy tízes ortológusnak és neurológusnak kell lennünk egyszer s mind a továbbiakhoz. Csetrik Lajos volt az, a irodalom történész, aki elsőként ütött ilyen határozott rést ennek a régi modellnek a falán, és ugye ő mutatta ki, hogy az ortológus és neurológus címke az nem írja le jól ezt a port, mert ugye Kazincinek a címkéig. Tehát Kazinczy Ferenc tudatosan dolgozik ezekkel a megnevezésekkel, ugye a neurológusok vezérévé teszi magát, ugye egy ellenség képet képez meg. Az ortológusok gyakorlatilag a maradiak, akik ellen harcolni kell, ugye így mondja a séma, a neurológusok pedig a nyelvújítók, akiknek hát a vezéreként tűnik fel Kazinczy Ferenc leginkább önleírásaiban és egyes híveinek leírásaiban is. Ugye már, és ezt látni fogjuk, ez az új modell, ez a társas nyelvészeti alapú modell, ezt az ortológus-neurológus ellentétet gyakorlatilag kiiktatja. Hát azt mondja, és ez az első nagyon fontos dolog, aminek szerintem el kell hangozni a manapság a nyelvújítás kapcsán, hogy leíró, tehát metanyelvi szinten sem szerencsés ortológusról és neurológusról beszélni, mert ez Kazinczy szólama. A nyelvújítás nagy közös beszédtémájában rengeteg irat, rengeteg nyelvész, botanikus, orvos vesz részt. Tehát Kazinczy Ferenc ennek az egész diskurzusnak egy picinke résztvevője, és általában, vagy nagy részt a Kazinczy levelezés az, amely felnagyítja az ő szerepét. Hát gyakorlatilag Kazinczy Ferenctől maradt meg a legtöbb archivált szöveg erről a korszakról. Tehát messze uralja a korszakról maradt dokumentumokat, az ő személyét illetően, tehát egy ilyen hatalmas nehézkedés, kazincianus nehézkedés van ezen a témán, ezt, és gyakorlatilag ez a meg is történt, hogy ezt a nehézkedést ezt kiiktatták a legújabb modellek. A következő pedig ugye egy új metatávlatot találni ennek az egész történetnek, a nyelvújítás történetének, ez pedig a standardizáció, vagy nyelvtervezés modelle, a már említett, elsősorban a már említett kollégák nyomán, ugye státusztervezés és korpusztervezés fázisaira osztja a legújabb modellezés ezt a folyamatot. A státusztervezéshez a nyelvpolitika és a kiválasztás fázisai tartoznak. Nyelvpolitikailag itt is meg lehet azért jegyezni a legfontosabb évszámokat, tehát mikor lesz kötelező a magyar, mint oktatási tárgy, illetve ugye mikor lesz hivatalos a Magyar Királyság területén belül. Mindemellett nem ezek a fontosak. A kiválasztás folyamata, mint státusztervező lépés, az pedig ugye azt jelenti ebben a modellben, hogy melyik nyelvváltozat legyen a hivatalos. A standard vagy hivatalos nyelvváltozat nincsen egység ennek meghatározásában, ahogy én tudom, nem is mennék ebbe bele. Tehát én most itt és most úgy közelítem meg, hogy a közélet nyelve, a legnagyobb társadalmi presztízsű nyelvváltozat lesz a standard, ami általában a hivatalos nyelv is, nyelvváltozat is, illetve általában a tudomány és a szépirodalom nyelvváltozata is ebből alakul ki. Ugye ehhez képest különböződik el szakszókincsében, illetve stílus árnyalataiban. Ugye a státusztervezés jelenségköre az jellemzően társadalmi kérdéseket, tehát politikai, társadalmi, presztízs kérdéseket érint, ugye abban működik, abban alakul ki, míg a korpusztervezés az már határozottabban a nyelvi anyag megdolgozására irányul, általában, vagy legjellemzőbben ugye a rögzítés fázisához, vagy metódusához kapcsolódik, ugye a kodifikáció és kidolgozás fázisairól beszélhetünk a korpusztervezésen belül, ugye ebben a modellben. A kodifikáció az rögzítést és szabályozást jelent, tehát ugye a nyelvtani szabályozás lesz a grammatikáció, a szókincs szabályozása lesz a lexikáció, ugye a grafizáció az pedig általában az írásbeliségnek a szabályozása. Ez mindhárom megtörténik ebben a korszakban, tehát ugye akadémiai, különféle akadémiai szótárok születnek meg, a helyesírási szabályzat megszületik, illetve leíró nyelvtanok születnek, tehát a kodifikáció lépései azok megvalósulnak a nyelvtervezés, a magyar nyelvújítás folyamán. Jellemzően a Magyar Tudós Társaság korszakában, tehát az 1820-as évek után történik ez meg. A kidolgozás fázisa a szókincs bővítést és a stilisztikai fejlesztést jelöli. A szókincs bővítés arra szolgál, hogy ezeket a nyelvváltozatokat ugye funkcionáljuk, tehát hogy olyan tehát a tudomány szférájában, a művészetek szférájában, az államvezetés szférájában egyaránt alkalmazható legyenek a magyar nyelv és annak változatai, tehát ez egy funkcionális kiterjesztés, míg a stilisztikai fejlesztés az alapvetően, hogy azt szoktuk mondani, hogy differenciálja a nyelvet, tehát stílus árnyalatokkal látja el, hogy minél gazdagabban ki tudja fejezni a nyelvtervezés után a nyelv a társadalmi és közösségi élethez szükségeseket. Ugye általában a szókincs bővítést és a stilisztikai fejlesztést szoktuk a irodalmi nyelvújítás jelenségköréhez kapcsolni, aminek hát ugye, és ez kétség kívül kvázi igaz, tehát hogy a legnagyobb egyéni szerepe minden bizony a Kazinczy Ferencnek volt. De hangsúlyozom itt ugye szókincs bővítés és stilisztikai fejlesztés kapcsán mondok csak ilyet. Ez a modell tehát ugye száműzi az ortológus-neológus címkét, és Kazinczy Ferencet is általában csak mint a stilisztikai fejlesztés és szókincs bővítés egyik jeles képviselőjét tárgyalja, bár az egyértelmű, és nálam sem lesz ez másként, hogy az ő alakja nagyon jó ahhoz, mivel elég kontrasztív alak, tehát hogy nagyon szépen el lehet az ő alakja körül rendezni a szereplőket, tehát ugye mindig egy viszonyítási pont a leírásokban. Ez viszont nem jelenti azt, tehát hogy attól, hogy valaki viszonyítási pont, még nem lesz fővezére és irányítója a folyamatoknak. Nem muszáj látni ezeket a címeket, tehát érzékeltetésül csináltam egy ilyen diát, illetve majd nyilván le lehet tölteni a későbbiekben. Ugye sárgával jelöltem azokat a mondolat, felelet és a ortológus és neológus, gyakorlatilag elvesznek ezek a legfontosabb leíró nyelvtanok és nyelvészeti tárgyú írások, amit általában a tankönyvek felsőoktatási szinten elővesznek, tehát ez tényleg a jéghegy csúcsa, rengeteg van. Tehát itt a Kazinczy János vonulat, amit mindig kiemelünk, az gyakorlatilag elvész. Tehát ez a korszak ez arról szól, hogy van egy ilyen nagy nyelvújítási közbeszéd, annak rengeteg szereplője, amelyek kicsit, tehát mindenki kicsit máshogy képzeli el a nyelvtervezésnek a folyamatát, viszont ezeket azért nagyjából, tehát egy modell erre is szolgál, nagyjából kanalizáljuk, ezt próbálom meg én is megtenni. A legjelentősebb alapoknak a elképzeléseit venném át a következőkben, és utána nézzük meg, hogy Kazinczy mindehez képest hogyan működik. A debreceni grammatika nagyon fontos már csak azért is, mert ugye Kazinczy végig ezzel szemben fogja a saját igazát hangoztatni. Azt mondja, az a kiinduló pontja a debreceni grammatikának, hogy a nyelv az elkorcsosult a latin hatására. A latin nehézkedése az eredeti magyar rétegeket ugye funkciótlanná tette, kiveszett az erő ebből a magyar nyelvi hagyományból, ugye ezt kell újraéleszteni, ugye ezt kell visszafejleszteni. Azt mondja, hogy a műveltség, az oktatás, a hivatalosság világában egyszer s mind végbe kell mennie a magyar nyelv jogai visszaállításának. Nagyon fontos, hogy a nyelvi normát köznépi alapú regiszterbe teszi, mindjárt fogok is idézni belőle, tehát hogy a nyelv minden regiszterében a köznépi nyelvi normának kell érvényesülnie. Ugyanakkor, és ez korszak jellemző, a bárdolatlanságot, tehát a műveletlenséget azt elmarasztolja. Tehát hogy a művelt köznép, ahogy pontosan fogalmaz, a nyelvi norma, a köznépnél vagyon a tiszta magyarság, az olyan köznépnél tudni illik, amely a legkevesebb idegen nemzetűekkel volt, elejétől fogva megelegyedve. Hát a tiszta magyarságot, az idegenektől hát leginkább védett nyelvváltozatot tünteti ki, viszont ugye azt hangoztatja, hogy nem a paraszt nyelvet, nem a bálulatlan nyelvet, hanem ugye a művelt köznépnek a nyelvét teszi viszonyítási ponttá. A közérthetőség normája a köznépi alapú nyelvváltozatból következik, ugye elutasítja a szóalkotási lázat, ugye a purizmus és kölcsönszó ellenes, ugye a purizmus nagyon röviden azt jelenti, hogy idegen nyelvi megoldásokat és nyelvi elemeket próbálja kitisztítani ez az irányzat. Ugye a túlzó purizmust utasítja a debreceni grammatika, illetve hát a kölcsönszókat, ezt a idegen ellenességéből elég logikusan következik. Ugye a magyar napkeleti jellege mellett tör lándzsát egyértelműen, ez a korszakban egyébként gyakorlatilag alapigazságnak számít, tehát a magyar, az egy keleti eredetű nyelv, keleti természete van. Az analógia és a szokás elvére hivatkozik, és nagyon fontos, hogy a debreceni grammatikában az analógiából következik a szokás. Ez a későbbiekben talán érthetőbb lesz, tehát hogy az analógia az a működési elv, amelyen a szokás és a köznép szokása is alapul. Tehát az analógia van előbb, arra épül csak a szokás. Ugye kifejezi azt a szándékot, vagy azt a célt, hogy normatív nyelvtan kell, retorikával jellemző módon nem foglalkozik a debreceni grammatika, illetve, ami szintén fontos lesz, nem tesz különbséget köznapi és költői nyelv között. Tehát a debreceni grammatika köznépi nyelvi normát teszi középpontba, és nem foglalkozik a retorikával, illetve nem foglalkozik különálló nyelvváltozatként a költői nyelvvel. A nyelvet grammatikailag megállapodottnak, kvázi változatlannak tekinti, illetve a nyelvi változás, mint olyat, azzal nem igen tud mit kezdeni. Következő alak az Révai Miklós lesz. Azt tudható, hogy Révai Miklósnak és Verseggyi Ferencnek a korban lezajlott egy y-ista, jottista vita néven elhíresült polémiája, ezt én nem érintem, viszont az fontos, hogy Révai Miklóshoz fog igazodni, vagy neki ad majd igazat Kazinczy Ferenc, Verseggyi Ferenccel szemben. Révai Miklós a korabeli nyelvi változást azt romlásnak tekinti, tehát itt is egy ilyen nyelvromlási logika indul be, mint a debreceni grammatikánál. Azt mondja, hogy a mesterséges szóalkotás az veszélyes, nyelvtisztaságot követel ő is, tehát hogy idegen elemekkel, ami az előbb is előkerült, ne keveredjen a magyar nyelv. Ugye azt mondja, hogy a régiségben van a tiszta magyarság. Ugye a debreceni grammatika a köznépi regisztert emelt ki, Révai Miklós pedig a régiséget, tehát ugye itt a halotti beszéd elemzésére szoktak hivatkozni, tehát hogy az az igazi nyelvszokás, az legyen a norma, amit a grammatikus, tehát a hozzáértő a régi nyelvből rekonstruál. A grammatikai túl retorikai és stilisztikai szinten is foglalkozik ő, és jellemző módon a klasszicista normákkal, tehát a hibátlanság, tisztaság, világosság normáival dolgozik, alapvetően normatív stilisztikával. Hát csak, hogy megidézzük a hangját, ugye úgy fogalmaz, hogy a tiszteletes régiség, valamint egyebekben, úgy a nyelvben is igen gyönyörködtető, megtéríti sok szép igaz magyar szavainkat. A régiség fogja ezt az elkorcsosult nyelvet is ugye újra elevenné tenni. Egyedül a szokáson kell tehát megnyugodnunk, én tehát a tudósoknak megegyezésüket nevezem nyelvszokásának. Tehát nem a köznép konszenzusa, hanem a tudósok, a grammatikusok konszenzusa, ami számára lényeges. A Verseggyi Ferenc megkülönböztet helyes és hibás, művelt és műveletlen nyelvállapotot, és nála is az a viszonyrendszer látszik megképződni, ami a debreceni grammatikában, tehát azt mondja, hogy a analógiára épül a szokás. Tehát, hogy a szokás épül az analógiára, csak ugyanazt mondja, ami ott van. Tehát, hogy az analógia itt is megelőzi a szokást. Ugye ezen a ponton már előre bocsátanám, hogy ebben ugye egy ilyen tipikus racionalista rendszer elviség távlata jelenül meg, tehát van egy eredendő működési mód, egy racionális szabály, és mindenre épül a beszédközösségnek a nyelvi gyakorlata. Tehát a racionalitás az megelőzi a beszédközösség működését, életét. És sem a régi nyelv, sem az idegen példa nem lesz számára legitimáló erő, hanem az élő közszokás dönti el, hogy mi kerüljön bele a nyelvbe, és mit vessen azt hittünk. Ugye a közszokás, ami eredendően az analógiára épül. Tehát egy racionális erre. Ugye ezt a racionalitást, vagy univerzalisztikusságot, kezdem bevezetni a fogalmakat, amivel majd végig dolgozok. Ugye az univerzalisztikusság az olyan nyelvfelfogás, hogy van egy ideális nyelv, egy nemzetektől, beszélő közösségektől független ideális nyelv, amely mintája és modellje minden más nyelvnek. Tehát, hogy ennek a eléréséhez egy tökéletes szótára lenne szükségünk, amely megszüntetni a nyelvi különbségekből fakadó mindenféle gondolkodásbeli különbséget, tehát optimalizálni a nyelvet. A tökéletes szótár, vagy univerzalisztikus szótár elve, az megint egy ilyen tipikusan racionális meggondolás. Itt ugye talán a White-up fülűeknek már feltűnhet, hogy az irányba halad az érvelésem, hogy próbálom elkülöníteni azokat az eszméket, vagy eszményeket, amelyek a nyelvváltáson innen, és azokat, amelyek a nyelvváltáson túl helyezkednek el. A nyelvváltás, amely Magyarországon ezekben az időben megy végbe, ugye ez a privát-nem privát nyelvváltás, amiről még szó lesz, annak ez az univerzális szótár és az analógia kitüntetettsége, ez két nagyon fontos pontja. Ugye a nyelv az ember nagykorúsításának és egységesítésének az eszköze. Ez megint egy ilyen tipikus fejlődés elvű logikai sor, tehát hogy a vadembereket azt a nyelv segítségével tudjuk civilizálni, így fognak közösséget alkotni, így lesznek egyre tökéletesebbek. Pápai Sámuel nél megfordul az analógia és a szokásnak a viszonya. Pápai Sámuel azt mondja, hogy a nyelvszokás az társaságbéli, ezt nem győzi hangoztatni, tehát társasági együttélés során alakul ki a szokás, amely hagyományozódik, tehát folytonos, és a nyelvszokás mienségén alakul az analógia, az etimológia és az eufónia egyszeres mind. Az eufónia, etimológia, analógia azok ugye nyelvváltozás szempontjából fontos elvek, befolyásoló tényező, ugye mindhármat a nyelv szokásának rendeli alá. És ami megint hát nem éppen Kazinczy nyelvét beszéli, az az a meggondolása, hogy az írók csak gondosabban használják a nyelvet, mint a köznép, de nem különülhet el az írók nyelve, mert akkor a köznépnek azt külön meg kellene tanulni. Kvázi idegen nyelv lenne, egy elidegenítő erejű lenne. Ez a társasági szokás, ami folytonforgást hagyományozódik, és minden más nyelvműködési jellet irányít, ez a költői nyelvben is ugyanúgy működnie kell, vagy ennek a költői nyelvben is ugyanúgy működnie kell, mint minden más regiszterben. Teleki József, egy hatásos ellenpontja a debreceni grammatika és mondjuk Versegi Ferenc, vagy éppen Révai Miklós meggondolásainak, és itt pápai elveit emelném ki, amelyek egyfajta hidat képeznek e felé a gondolkodásmód felé. Ugye Teleki József azt mondja, hogy a nyelvi gyakorlat, a nyelvi hagyomány és a nyelv esztétika azok kölcsönösen összefüggenek. Tehát egyik nem lehet meg működésmódjában a másik nélkül. Fontos az, hogy nem nyelvideáról gondolkodik, ezt majd idézem is, hanem nyelv karakterről, tehát amit mindig kiszoktunk emelni a nyelvváltás témája kapcsán, hogy a géniusznak a fogalomköre, tehát hogy a nyelvnek létezik egy olyan organikus működtető ereje, amit, ahogy Kölcsey mondja, megnevezni nem is igen lehet, tehát nem egy dologi, racionálisan megfogható szabály vagy eszköz, az a nyelv működésének a középpontja és lényege. Ugye nyelv karakterről beszél, nem nyelv ideáról. Ugye úgy fogalmaz, különösen óhajtatik az is, hogy ezen újítások, általában a nyelvújítás, nyelvünknek különös természete, szembetűnő tulajdonságai és valóságos karaktere szerint étessenek meg. Valamint képtelenség a tökéletesebb alkotású idegen nyelvnek honi nyelvünk helyett való elfogadását óhajtani, éppen olyan megfoghatatlan balgatagság volna eszünkben egy tökéletes nyelvbéli ideát felállítani, és nyelvünknek ahhoz való alkotását, alkalmaztatását erőltetni. Nagyon fontos, nyelvkarakterről beszélt, a nyelvideát pedig diszkreditálja. Nyelvi eszményeket mindemellett működtet, egy bőség, eufónia, tisztaság, határozottság, regulásság, tehát ő is próbálja leírni ennek a nyelvkarakternek a optimális működésmódját. Ugye nyelvtermelésben ezek fontos lépések, milyen normákhoz igazítsuk azt. És ugye bevezeti az angol kert és a francia kert kettősségét. Ugye angol kerten a szabályozatlan nyelvet érti, francia kerten pedig a tökéletesen szabályozottat. Ugye a francia kert és a tökéletesen szabályozott nyelv, ebben most nem térek ide itt ugye a francia nyelvtervezési módot és ugye a francia akadémia rigorózusságát értsük itt most. Ugye ez nagyon nem tetszik Teleki Józsefnek. Ugye a tökéletesen szabályozatlan nyelv pedig ugye egyértelműen szintén nem működik, mert az már nem a nyelvi géniusnak vagy a nyelvkarakternek a szava. Ugye a kettő között viszont elfér a törvényes szabálytalan, hát ugye ezt köznyelvileg szép kivételeknek szoktuk mondani, tehát az a nagyon lényeges itt, hogy a szabályozottság és a szabályozatlan között nem elvágólagos viszonyt tételez, hanem tehát a beszélt nyelvet, a beszélt nyelv tulajdonságait, ugye a génius, a nyelv karakter tulajdonságait próbálja körülírni és arról próbál gondolkodni, amelyben pedig bizony vannak ugye szép kivételek. Ami nagyon fontos lesz, hogy hitet tesz a tökéletesedés és a fejlődés mellett, ugye nyelvváltozás ügye, és még másnak az ügye is lesz, ugye azt mondja, hogy az ember minduntalan tökéletesedik, így a nyelv is tökéletesedik, és kell ez a bizonyos szabályozhatatlan sokszínűség ahhoz, hogy szépen működjön, ugye, hogy viszont ugye ennek a szabálytalanságnak ennek szervesülnie kell, hogy eleve szerves viszonyba kell lennie a nyelv természetével és a nyelv karakterével. Ugye itt ez a közösségi differenciáció, tehát hogy mindenről a közösség, a beszélő közösség hallgatólagos megegyezése döntsön. Ne grammatikusok, ne a régiség, vagy ne például egy ilyen piedesztárra emelt analógia elv. Ezekhez képest érdemes Kazinczy Ferenc alakját beúsztatni a képbe. Az első dián próbáltam átfogó jelleggel leírni, hogy mi történik Kazinczy Ferenc nyelvhez való viszonyával az ő működése során. Egy kezdetben a mintakövetés és a nyelvtisztaság egyeztetésével próbált működni. Hát a fiatal Kazinczy Ferenc ezt próbálta, ezt a kettőt egyeztetni. Mit jelent ez? Ugye a mintakövetés az már itt a nála legalábbis a nyugat-európai irodalma és az irodalmi nyelv követését jelenti. A nyelvtisztaság pedig annak a kritériuma, vagy azt fedi le, hogy a nyelv saját karakteréhez, illetve a nyelv saját, bocsánat, a karakter az Teleki szava, tehát a nyelv saját természetéhez idomuljon az az újítás, amit éppen véghez viszünk. Így Barcafalvi Szabó Dávidnak a hát nyelvújító megoldását írtam be. A Barcafalvi kritikában írja le azt Kazinczy, hogy egyrészt az, hogy a szó újításokkal félénken és ritkán kell bánni, tehát hogy nem vigyük túlzásba. Leírja, hogy gyökértől, bizonyos gyökértől kell jönnie az új szavaknak, és hogy hangalapjukban magyarnak kell lenniük, és az analógia elve által ellenőrzöttnek. Itt egy zárójeles megjegyzés Barcafalvi kapcsán. A Barcafalvi Dávidot Békés Vera, mint a nyelvváltás egyik előfutárát tárgyalja a 97-es Hiányzó paradigma című könyvében, ami egyébként ennek a témának az egyik magyar alapműve. Tehát akkoriban egy igen nagy dobás volt, és az máig. Tehát ő írja le ennek a nyelvváltásnak a természetét. Viszont azt nem állom meg, hogy azt nem mondjam már itt egy majdnem 10 év távlatában, hogy a varcafalvi fejezet az, amivel mondjuk talán legkevésbé értek személy szerint én már egyet. Tehát nem véletlen az, amit ő ír is, hogy varcafalvival nem nagyon tud mit kezdeni mondjuk az irodalomtörténészi szakma. Se a korban, tehát se korabeli környezetében, se azóta szakirodalomban, tehát nem nagyon lehet pozitívan viszonyulni az alakhoz. Próbál békésfera találni olyan idézeteket, meg ugye leírja, hogy ő is egy sajátos, a magyar nyelv természetéhez igazodó 12 pontos normarendszer szerint alkotott. Viszont tényleg csak azt tudom megismételni, amit szoktak mondani, hogy olyan mértéktelenül, tehát hogy az végeredmény annyira nem lett meggyőző, hogy nem véletlenül társtal a nő ebben a nyelvújítási történetben. Margócsi István jó pár évvel ezelőtti tanulmányában ugye a Szigvár című művét olvasta újra, és ő is hangsúlyozza, hogy esztétikai rehabilitációról van szó, tehát hogy a varcafalvi szócsinálási furorjával ő se tud mit kezdeni. Ez tényleg csak zárójel, tehát hogy a varcafalvi alakja, egyébként ez nagyon érdekes kérdés, hogy az elődök számbavételekor kit hova helyezünk el egy majdnem bekövetkező paradigmaváltáshoz képest, akár lehet is előfutár varcafalvi. Itt nekem már a több kételjem lett, mint amikor elkezdtem ezzel foglalkozni. Na de visszatérve Kazinczy korai korszakához, ugye itt a nyelvtisztaságot sokkal inkább működteti ezt a követelményt, mint majd a későbbiekben. Ugye próbálja egyeztetni ezt egyébként a ifjúkori folyóirataiban is. Tehát az Orpheusban, vagy a többet magával szerkesztett Magyar Múzeumban is. Ugye normatív, poétikai és stilisztikai rendszert használ már ekkor. Én Kocsed és Áderung nevét írtam, akik ugye a felső szászi nyelvi normát igyekeztek kodifikálni. Ugye ők is azt mondták, hogy a túlzó polizmus, az idegen szavak, a nyelvjárási szavak használatától óckodni kell. Tehát ugye ez a félénken úgy nyitva kell ezt a bizonyos felső szászi nyelvjárást standardizálni. Tehát az a lényeg, hogy látni fogjuk, hogy ez a mintakövetés, nyelvtisztaság, olló, ez igencsak ki fog nyílni Kazinczy Ferenc élete során. És ugye a mintakövetés lesz az, amiről máig híres méltán Kazinczy Ferenc. Itt pályának elején viszont egy ilyen egyeztető szándékkal próbált ehhez a kérdéshez hozzáállni. Ugye a börtönévek során, hát itt muszáj feltételeznem bizonyos olyan dolgokat, amit a hallgatóság tud, tehát hogy Kazinczy fogságát külön most nem kontextualizálnám. Ugye a börtönévekben Wieland, Winckelmann, Goethe, tehát a neohumanisták, neoklasszicistáknak a műveiben ismerkedik meg Kazinczy Ferenc, és ez egy igen jelentős fordulatot fog jelenteni az ő eszmerendszerében, tehát egyértelműen egy ilyen esztéta irányvonal felé, a mintakövetés felé fog elmozdulni az ő ténykedése. Ugye a fogság utáni években és a nyelvújítási történet 10-es éveiben ez a mintakövetés, nyelvtisztaság oldó tehát igen hatásosan kinyílik. Tehát azt mondja Kazinczy, hogy a nyelv bizonyos rétegeiben ott szükség van a grammatika szabályozó erejére, tehát fontos a szintaxis, fontos az analógia elve, viszont ennek kontrolláló, nem pedig normáló funkciója van. És egyre inkább el fogja különíteni a poétának a nyelvét, a költői nyelvet a köznyelvtől. Ugye nem vesz tudomást arról, hogy nyelvben kizárólag kontinuumok léteznek, tehát diszkrét egységként fogja kezelni a költői nyelvet, és azt mondja egy zseniális taktikai húzással, hogy ebben a nyelvben, a költői nyelvben az ízlés az uralkodó, nem pedig a szokás. Az ízlésre pedig általában azt szokták mondani, ezt már ezt későbbi során akartam ezt a tételmondatot kimondani, de hát kívánkozik, hogy ez az ízlés, ez általában az író egyéni nyelvalakító jogának az ízlése. Hát egy ilyen szubjektív ízlés, ami mellett Kazinczy folyamatosan leveleinek tömegében hivatkozik. Azt igyekszem majd bizonyítani az előadásban, hogy ez az ízlés, ez ugyanolyan társas természetű, mint például a szokás, egy nyugat-európai művelt közízlést fog jelenteni, tehát nem a egyén nyelv alakító joga, hanem egy úgynevezett európai nagy hagyomány által elsajátított norma rendszere lesz az, amire ő folyton folyvást hivatkozik, ugye, amiben ő nagy élvezettel fűri, tehát imádja ezt a nyugat-európai hagyományt, imádja Goethét, imádja Winckelmannt, imádja Wielandot. Ugye azt írtam, hogy az értékőrzés és az értéklehetőségek valóra váltása fog ütközni, de az érték az más-más kontextusban működik, közte és azok között, akik nem értenek vele egyet. Ugye az értékőrzés az általában a nyelv természetének erre a keleti tulajdonságaira vonatkozik. A Kazinczy, nem akarok ellenfeleket mondani, mert ezzel a harc metaforikát folytatom tovább, de hát ugye a vita partnerek. Míg az érték lehetőségek valóra váltása Kazinczy Ferencnél az egyértelműen a nyugati értékek meghonosítására és elterjesztésére fog vonatkozni. Tehát alapvetően az érték fogalmuk lesz más. Gyakorlatilag elbeszélnek legfontosabb kérdések kapcsán egymás mellett. Ugye nem szeretnék nagyon szájbarágú lenni, de ez a paradigmatikus széttartás, amikor még hogyha ugyanazt a szót használjuk, az is más jelent egy-egy mondatban, az egyébként elég drámai módon jellemző Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás kapcsára egészében. Két tűz közé kerül Kazinczy Ferenc a 20-as évekre, vagy a 10-es évek végére, vagy a 10-es években, ugye ezt is Csetri Lajos írta először, ugye, aki azt mondja, hogy a grammatikusokkal szemben Kazinczy Ferenc az író nyelvalakító jogát fogja, tehát abban az irányban érve azt fogja hirdetni, viszont az írókkal szemben saját, egyébként határozottan klasszicisztikus írói normarendszerét fogja számon kérni, tehát ugye a grammatikusokkal szemben szabad író lesz, írótársaival szemben, legalábbis híveivel szemben és egyre kevesebb hívével szemben pedig saját ízlését, saját európai nagy hagyomány által kialakított klasszicisztikus ízlését fogja számon kérni, tehát sikerül neki gyakorlatilag mindenkit elidegeníteni magától, egy-két híve marad, de ezt tudjuk, és én is utalok még rá, hogy mind Kölcsey, mind például Szemere, és az egyébként igen Jámbor Kis János is el fog tőle távolodni a 20-as évekre. Egyébként talán itt mondom el azt, hogy amit egyébként Békés Vera ír, hogy azt szoktuk mondani, hogy megvan ez az ortológus-neurológus programirat, és utána ugye minden megoldódik. Igen, ám, de ugye ekkor kezdődik csak a nyelvújítás kodifikációja és szóalkotási hulláma csak igazán, tehát a Magyar Tudós Társaság korszaka az egy nagyon dinamikus és a téma szempontjában nagyon értékes korszak, amiben ugye Kazinczy Ferenc nem nagyon kap szerepet, sőt, ugye szokták mondani azt a paradoxont, hogy Kazinczy és az akadémia, tehát hogy Kazinczy nem szívesen barátkozott meg ezzel a gondolattal, hogy legyen akadémia. Ugye akadémia ellenes volt. Ugye miért? Azért, mert az akadémia a beszélőközösség szokását, ugye, és ezt a fajta konszenzust a teleki féle irányvonalat képviselte, amely ugye ellentmondott annak az ízlés alapú normarendszernek, amit pedig ő szeretett volna működtetni. Tehát tudta azt, hogy ha az akadémia megalakul, akkor nem az ő elképzelései szerint mennek tovább a dolgok, de igazából a történet az nagyjában egészében elhalad mellette. Tehát nagyon szép, vagy zseniális gondolatfutam volt Békés Verának, hogy igazából a akadémia működésekor Kazinczy már a memoáriain dolgozik. Tehát, hogy Kazinczy gyakorlatilag múlt a 20-as években már. ezt nem igazán mondjuk ki, vagy nem igazán ez a szempont az elsődleges nyelvújítás kapcsán, de igen fontos, hogy nem hogy győztes hadvezér, de gyakorlatilag, tehát tudjuk, hogy szent öregként kezdik el majd tisztelni, de ez az öreg kifejezés egyben azt is jelenti, hogy hát te most már inkább a memoáriadat írja, tehát emlékezzél, szeretünk, de hogy igazából is, tehát hogy kikapcsolják diskurzív szempontból Kazinczy Ferencet a történések. Mindennek a hátteréről beszélnék, és itt jön be az a most már fókuszáltabban eszmetörténeti dolog, amire utaltam. Ugye, három elég fontos beszédmódot, egy ideológiai beszédmódot különíthetünk el a korban. Ugye a republikanizmust, a tudós hazafiságot és a csiszoltságot. Ugye a republikanizmus az az ősi alkotmányra való hivatkozásnak az ideológiája, annak a nyelve, egy nagyon kontrasztív szemlélettel, tehát idegen és magyar opozícióban gondolkodik, hogy az ősi erények visszaállítását szorgalmazza a múlt értékei felé, annak megmentése irányába dolgozik. Tehát ugye van egy ilyen nagyon jellegzetes elkorcsosulás retorikája, tehát hogy a korcsosulás irányába megyünk, és hogy vissza kell állítani a régi egységet, stb. A jellemző módon ciklikus történelem szemlélete van, tehát nem az előre haladó időmodelljében gondolkodik, hanem a égi testek körforgásához, a dinasztikus uralkodáshoz hasonló önmagát ismétlő múlt ciklikusságához. Gyakorlatilag a téma szempontjából ez lesz a legkevésbé érdekes, de ez nagyon jelentős a korban. A tudós hazafiság beszédmódja az a egyébként legelterjedtebb beszédmód a 18. század végén, amely univerzalista és perfekcionista irányultság. Ugye mit jelent ez? Univerzalista annyiban, hogy hisz például az univerzális nyelveszményben, hisz a univerzális kifejlődés lehetőségében, tehát abszolút nincsenek még olyasfajta a nemzet specifikumra vonatkozó belátásai, amelyek mondjuk majd a nyelvváltás vagy a nyelvi paradigmaváltás után alakulnak ki. Ugye perfekcionista irányultságú, tehát hisz abban, hogy az egyén és a közösség az egy nagy közös cél felé megy töretlenül előre, és ennek kiteljesítése lesz a célja. Ugye látható itt már, hogy ez ugye nem ciklikus szemlélet, hanem egy egyenes vonalú lineáris, ugye teleologikus, így szoktuk mondani, egy célelvű szemlélet, és itt jön be az a már ismerős séma, hogy a vadembereket, hogy a vademberek fokozatosan civilizálódtak, a kultúra erényeivel felvérteződtek, és ennek az útján kell haladni továbbra is, ugye ez a cél, és ennek ugye univerzalisztikus érvénye van. A csiszoltság, amely egy angol szász eredetű beszédmód, annak a kifejtett változata, vagy a kifejlődött változata, tehát a vegy tiszta formája már a maga kiteljettségében, az a partikularizmus és az organikusság. Ugye mind a kettő ismerős lett azok számára, akik a göttingai paradigma témájában jártasak. Tehát a partikularizmus az gyakorlatilag az univerzalizmus egy nem ellenfogalma, gyakorlatilag leváltója annak. Tehát ugye a partikularizmus az egy önálló ontológiai minőség, amely ugye azt mondja, hogy a saját, adott esetben a nemzeti saját, az egy univerzális felhangoktól, a nagy egységtől teljesen független működő, ember humán specifikus dolog, és ez az az igazi irány, vagy ez az az igazi kontextus, amiben egyáltalán elképzelhető az ember, mint közösségi lény. Ugye univerzális, partikuláris, ugye a nemzet specifikusság, mind-mind egyéb iránt a romantika felé mutató elemek, bár ez a romantika szó, ez nagyon veszélyes címke. Ugye az organikusság, az pedig a perfekcionizmusnak a leváltója annyiban, hogy az organikusság is fejlődésben hisz, viszont nagyon fontos, hogy saját vegy tiszta formájában saját belső fejlődésében. Tehát az organikus kiteljesedés egyébként egy ilyen biológiai metafora ez, tehát hogy az organizmus az egy önálló élőlény, amely mint egy virág szárba szökken és kiteljesedhez. Tehát ennek is van egy fejlődés, egy kiteljesedés képzete, viszont ugye belső kiteljesedés. Tehát egy közösség úgy fejlődhet ki, attól lesz organikus kifejlődése, hogy saját belső múltja, hagyománya alapján teszi ezt meg, nem egy ilyen univerzális, abszolútum felé haladó perfekcionizmussal, hanem önmaga belső lehetőségeinek a kifejlődésével. Most azt már elmondott, hogy a tudós hazafiság az a legnagyobb, vagy a legtöbbször működő, leginkább működő beszédmód, ebben a korszakban jellemző. Ennek viszont vannak különféle programiratban, vagy egyén specifikusan színezetei. Tehát a tudós hazafiság, hogy beszélő szövegekben vannak ugye republikanizmusra utaló elemek, illetve vannak csiszoltságra utaló elemek is. És ez lesz számunkra nagyon fontos, és én gyakorlatilag a doktori értekezésemben ezt a részt nézegettem, amikor is a tudós hazafiság, tehát az univerzalizmus és perfekcionizmus, ez a csiszoltság történetének az elején az keveredni fog. Tehát az organikusság képze és a perfekcionizmus, az univerzalizmus és partikularizmus az akár egy betértésen belül is keveredhet eszmerendszerekben. A csiszoltságnak két útja lesz, ez az egyik ez az exkluzív, vagy kirekesztő, a másik pedig az inkluzív, vagy beengedő, demokratizáló csiszoltság. Ez egy ideig európai szinten, erről beszélek, és magyar szinten is kimutatható, vagy én kimutathatónak vélem. Ugye az exkluzív csiszoltság az még nagyon határozottan mutatja az univerzalizmus és perfekcionizmus jeleit, illetve az nem a saját belső kiteljesedésben hisz, hanem egy nemzetek fölötti kiteljesedésben és nemzetek fölötti fejlődésképzetben, míg az inkluzív beengedő csiszoltság az annyiban beengedő, hogy itt már a műveltség tartalmak azok nem lesznek olyan elsődlegesek, mint az exkluzívnál. Egyébként a neve is utal erre, tehát exkluzivitás, a művelt keveseknek a közössége, amelyek perfektebbek, mint a többiek, stb. Tehát az inkluzív beengedő vagy demokratizáló csiszoltság útja az már sokkal inkább a saját belső kiteljesedés felé mutat, és ezen belül ugye mindenkinek megadja a kifejlődésnek a jogát. Tehát ugye ez lesz az a bizonyos köznépi alapú szokás, ami már nyomokban megvolt, tehát hogy nincsenek társadalmi differenciák, hanem egy norma van, egy szokás, ugye egy közös érzék, ez pedig köznépi alapú. Az exkluzív csiszoltság hogyan alakul ki, vagy az exkluzivitás ez hogyan alakul ki Kazinczy Ferencnél? Ugye európai nyelvi modell, humanista mediációs rendszer, amit szintén Csetri Lajos és az ő nyomán többek között Esvarga Pál nézegetett, hogy ő dolgozott ki. Ugye itt különféle kulcsterminusokat írtam föl. Az egyik az a Sprachbund, európai is, Sprachgeist, Sprach-Európa, stb. Arról szól ez a modell, hogy az európai kultúrnemzetek, vagy a kultúremberi érintkezés az olyan paradigmákat dolgozott ki, ugye ez a humanista tradíció, amely Európa, nyugat-európa nyelveit azt egy közös kulturális paradigmával egyesítették. Tehát kialakult egy olyan emelkedett nyelvváltozat, humanista tradícióban, amely a kultúremberi érintkezésnek a modellje lett. És nagyon fontos, hogy Kazinczy Ferenc erre a fajta hagyományra, és ez is egyfajta hagyomány, erre a fajta közösségi hagyományra szeretne rákapcsolódni, amely ugye nemzetek fölötti, és az összetartó ereje az nem a közös múlt, nem a hagyomány, hanem a közös műveltség lesz. A közös műveltség eszményeket. Ugyanúgy közösségképző mechanizmussal találkozhatunk, mint például beszélő közösségek esetén, csak itt a beszélő közösséget teljesen más törvények, teljesen más közösségképző mechanizmusok fogják jellemezni. ennek érdekében, hogy egyébként itt Goethe nyelvére kell gondolni, Wieland nyelvére, tehát az a fennföld ékes stílus, ami jellemzi Goethét és Wielandot, annak a magyar megfelelőjét ugye kidolgozzuk itthon is. És ezt csak úgy lehet elérni, hogyha ezt a költői nyelvet, amelyben ez a kidolgozás ugye véghez kellene, hogy menjen, ezt leválasztjuk a köznyelvről, ahol mindenféle grammatikai szokás, és analógia és stb. Nehezíti a dolgot. Tehát ugye itt is látszik, Kazinczy egyébként nagyon jó stratéga, tehát nagyon jól tud érvelni amellett, hogy megcsinálhassa, amit szeretne. Tehát az ízléssel veszi ki az analógia törvényszerűségének a, tehát így az élét. Azt mondja, hogy a köznépi alapú nyelv az a grammatikus dolga, analógia dolga, azzal ő viszont nem is foglalkozna, hanem egy önálló nyelvet, tehát a költő nyelvét, az irodalom nyelvét, a szép irodalom nyelvét, azt önálló diszkrét egységként kezdi egyre inkább kezelni. Ugye azt mondja, tehát leválasztja a köznyelvről, és azt mondja, hogy itt egyetlen törvényhozó van, többet szerettem volna idézgetni, de megy az idő, tehát egyetlen törvényhozó van, az ízlés. És itt szokott a szakirodalom véleményem szerint annyiban elcsúszni, hogy itt mindig egy ilyen romantika felé mutató zseni típusú ízlést hoz be a képbe, ugyanakkor ez egy nagyon kötött és tehát neoklasszicista, neohumanista hagyományhoz kapcsolódó ízlésről van szó, tehát ez egy normatív ízlés, az az ízlés, amiben bele növekedett, amit kiteljesítette maga módján Kazinczy Ferenc, amit ő működtetni szeretne. Ugye például ennek a rendszernek az egyik eszménye, hogy hangnemhez és stílus regiszterhez képest el kell, hogy váljanak a nyelvi megvalósulás. Tehát az óda nyelve, vagy a pindaroszi himnusz nyelve, az más. Ugye ezért fog haragudni Csokonaira is, hogy köznépi regiszterből származó szavakkal fog operálni egy ódában. Tehát, hogy ez megengedhetetlen. A poétiai nyelve az egy külön univerzum, ahol ugye a neoklasszicista ízlés lesz a fő törvényhozó. Ugye azt mondja, hogy a különbözés egysége az, amiben ő hisz, ugye ez a Concordia Discord, míg a vita partnerek ugye az egység egységét, tehát az egységes köznépi alapú nyelv eszményt hirdetik. Igen, ez a diszkrét egységek kérdése, tehát hogy mennyiben igazából nincs is más elméletalkotó a korban, aki ennyire elválaszt nyelvi szinteket egymástól. Tehát ez egészen páratlan Kazinczynak ez a megoldása, tehát hogy azt mondja, hogy a költőnyelve más. És számos olyan kitételt tesz például, hogy először tanuljon meg érteni az, aki érteni akar. Tehát a konszenzussal, a beszélőközösség helyben hagyó jogával a legkisebb mértékig sem törődik, sőt sokszor annak ellenében határozza meg magát. Tehát azt mondja, hogy a köznép még műveletlen, tehát a európai nyelvi modell hatására, ugye neki épp az a célja, hogy egyre többeket tegyen kiművelté, ugye tökéletessé, és akkor majd ők is megtanulják élvezni azt, amit a kiválasztott kevesek, köztük maga Kazinczy Ferenc már most élvez. Ugye itt a nagy hagyomány és a kis hagyomány párhuzamára, vagy ellentétéről van szó, hogy az európai nagy hagyomány, ez a humanisztikus hagyomány vonal ütközik egy magyar kis hagyománnyal, a maga szokás, analógia és köznépi norma törvényszerűségeivel. Ugye itt a nyelvi műalkotás szervesen kapcsolódó téma, ugye a képzőművészeti logika, ami Kazinczyt egyébként átfogóan jellemzi. Tehát azt mondja, ezt a idézetet felolvasom, amely országban még nem virágzik a festés és faragás, ott első kötelesség az, hogy rézmetszetek és olajfestéses kópiák és gipszabúszok, tehát gipszöntvények által ébresztjük fel az alvó zsenit. Tehát a festés-faragás párhuzamára építi ezt a nyelvalakító jogot, és tényleg ezt már látjuk, hogy a nyelvvel is úgy dolgozik, tehát egy ilyen megmunkált, megkonstruált nyelvi barkácsolás lesz az ő sajátja, tehát gyakorlatilag minimalizálja a nyelvérzék és a köznépi szokásnak a helyben hagyó jogát, és ezt a bizonyos németes emelkedett stílust fogja próbálni működtetni, több-kevesebb sikerrel, általában nem jó a visszhangja az ő munkáinak és fordításainak. Tehát, hogy nem sokan szerették megtanulni, és nem sokan szeretnék érteni, amit ő csinál. Ugye azt mondja, hogy mi a nyelvideál tükrében az író joga, tehát mit mond erről? Ugye beszédes, hogy nyelvideálról beszél. Tehát Kazinczy nem lép át a privát-nem privát paradigmaváltás ügyében a nem privát felfogáson túlra, tehát mindig egy eszközszerű, instrumentális anyagként gondolkodik a nyelvről. És azt mondja, hogy amit a nyelv, a magyar nyelv természete, örök szokása és törvénye világosan nem tilt, azt joga van megtenni az írónak. Tehát érezzük, hogy amit nem tilt, tehát az, hogy megenged, arról szó nincsen, amit külön nem tilt, azt az író megteheti. Amit a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés javasol. Ez egy kulcsmomentum, tehát régi és nyilván ugye a görög-római és újabb klasszikusok, Goethe, Wieland, az ezeken nevelkedett ízlés. Tehát ez az ilyen típusú normatív, közösségi ízlés, amit ő a sajátjává tett, amit ez javasol, vagy helyben hagy, vagy megenged, itt nagy kérdés, hogy mihez képes enged meg, tehát mi a kritériuma ennek, annak, abban, mindebben a dologban joga van az írónak dolgozni, illetve amit a szükség múlhatatlanul parancsol. Ez megint egy olyan kitétel, amivel nagyon nehéz igazából mit kezdenünk, tehát hogy mit jelent az, hogy a szükség parancsol. Nyilván egy olyan gondolkodásmódban, ami az övé, hogy a magyar nyelv az igencsak le van maradva, és mintakövetve modernizálni kell az emelkedett nyelvváltozatot, azt a szükség múlhatatlanul parancsolja. De mondjuk se a debreceni grammatika, se Teleki, se Kis János, se Pápai nem gondolja azt, hogy rohamos és ugrásszerű fejlesztést kéne eszközölni a nyelv tekintetében. Pár jellemző, tehát a Kazinczy szóításhoz való hozzáállásának pár jellemző momentuma, vagy példája, ez a Szép Literatúra című 9 kötetes fordítás sorozatából pár részlet. Ez a 7. kötet, az Ossian fordításnak van egy Glossarium című ilyen függeléke, és ott próbálja megmagyarázni azokat az új szavakat, amiket ő alkotott. És nagyon jellemző, hogy ezeket hogyan magyarázza. Ugye az első ábráz, az tótul obraz, és tótul is az, ami nálunk kép. Nincs ábrázás, és így ábrázat sincs, és a szó ragaszték nélkül fordul elő régi íróinknál. Régi írókra hivatkozik, arra utaltam, hogy Révaival van versegi ellenében, tehát a régi írók példája az jöhet. Azt szerint való szóalkotás az elismerés, azt működtetik az inci. Aztán Balkány, Szatmár vármegye ismeretes, a köznép előtt is vármegyében ismeretes. És sásos csát és folyó vagy állóvizet jelent. Ezt azért tettem föl példaként, mert szoktuk mondani, hogy a nyelvváltozat, az ugye Kazinczy kapcsán lett az észak-keleti uralkodó nyelvváltozat. Nem tisztem ennek az igazságát megítélni, valószínűleg az, mert sehol nem olvastam mást. Ennek ez egy szép példája, tehát ez a keleti rész, Szatmár vármegye, ahol így mondják, az bizonyára egy fordításban megállja a helyét. Aztán Barcsat. És itt már ez meg annak a jó bizonysága, hogy hogyan építkezik, vagy hogyan barkácsol nyelvet Kazinczy Ferenc. Ugye nem olvasom fel az egészet, ez elég jól látható. Ugye barcs alapból barcsainkat azon szerint tisztelhetnénk, mint a botanikusok a maguk nagyjaikat szokták. Tehát Barcsai Ábrahám költő, korabeli költő, akit ő kedvel, annak olyan módon állít emléket egy ilyen fordításban, hogy a botanikusok, amikor ugye saját név alapján adnak neveket ismeretlen növényeknek vagy állatoknak, botanikusok többnyire növényeknek, annak a analógiájára, ugye barcsai alapján ő is alkot egy barcsa szót. Tehát azért hozom ezeket példának, mert itt, hogy közszokás, vagy hogy hagyományozódó az analógiát is uraló konszenzus, ez de nem nagyon található még. Tehát igencsak játszik ezzel az általa megengedettnek hirdetett módszerrel Kaczynszky. Aztán ugye ellen, Verseggy után, ez fura, mert ugye Verseggyt nem igazán szereti, de nyilván ez is egyfajta stratégia, tehát hogy beemeli ő az ellenfélnek a megoldását is. Miért emeli be? Az ellen annyi, mint ellenség, a szó így poétaivá lesz. Ugye? Tehát így, hogy ellen, nem nagyon maradt ez meg nyelvünkben, de a poétai nyelvben jó lesz ez még. Tehát, hogy Verseggy néha jót is csinál. Fohászkodás, ugye Gróf Dezsőfi József után, ugye mely frekventatív, tehát közkedvelt, író nyelvalakító joga, fohászkodás szóból a fohász az jöhet. Aztán vihar, zivatar, Johannes Amos Comenius nyomán, ugye régi író, tehát itt is a hagyomány nem nagyon, és egyébként nem direkt úgy válogattam, hogy ez jöjjön ki a példából, ez egy tendencia, hogy nagyon sok szót régi írók, illetve korabeli írók nyomán próbál elterjeszteni, vagy legitimálni Kaczynszky. Aztán a regg, ez megint egy érdekes, ugye gyökere a reggel szónak, e szóra a közéletben nincs szükség, mint az est szóra nincs, érdekes, hogy az est egyébként elég jól működik, de a versíró tudni fogja, hol vehetik hasznokat. Itt megint, tehát az ő poétai ízlésszervező elvének a szerintem ékes példája, és a legutolsó, leghatásosabb, ugye level, ennél szebb szavunk azoknak számában, amelyeket neológiaink csináltak, talán nincsen. Vette azt lexikonunk Barcafalvitól, gyenge szellő, lüftyen aura. A Barcafalvi jön vissza, akit nagyon megkritizál Kaczynszky fiatal éveiben, viszont, ahogy egyre fogy a tábor körülötte, vagy a levegő körülötte, amire már utaltam, tehát egy mindenkivel összevéd, és senki nem azonosul az ő norma rendszerével, kezdi beemelni, tehát kezd egyre inkább megengedő lenni, és Barcafalvi is kicsit mohó, kicsit heves, de mégiscsak tiszteletre méltó neológá avatódik Kaczynszky szemében. Tudom, hogy nem látszik semmi ezen a képen. Ez Kaczynszky egyik kézirata, ahol azt kellene akár homályosan látni, hogy a egyes mondat szintagmák között ABC, illetve AABBCC jeleket tesz, és ezekről hosszasabban írt értekezik. Tehát ez a Gessner fordításának az 1788-as és 1801-es változata. Ugye látszik, hogy elkezd építkezni, elkezd gyurmázik a nyelvvel Kaczynszky Ferenc, próbálja önmagának is leírni, hogy milyen megoldás fog tetszeni, mit hol található meg, milyen megoldásra, mi a példa a nagy német mintákban, stb. Stb. Tehát úgy építkezik ezzel a nyelvvel, szintagma szinten, mint senki más. Egyébként tudható, hogy a Gessner fordításnak több mint 20 változata van. A 21-et a nyomdából kéri vissza, mert hogy még szeretne két tagmondaton változtatni, hogy ezt a nagy hagyományt, ezt az európai mesternyelvet, vagy a mesternyelvi hagyományt, ezt még inkább megközelítse és tükröztesse a saját nyelvezetében Kaczynszky Ferenc. Mindez mi az emelkedett nyelvváltozathoz tartozik. Kaczynszkynak van egy úgynevezett fentebb stíl fogalma, amit ő ezáltal köröm szakadtáig próbál propagálni és elterjeszteni, és ami nem fog neki sikerülni, ez a nyelv gyakorlatilag unikális nyelvújítás történetében. Tehát minden az úgynevezett ortológusok, de neológus hívei is egyre inkább el fognak pártolni Kaczynszky mellől éppen az ilyen típusú megoldások miatt. Ugye azt mondtuk, hogy ez a nyelv ez általában, vagy alapvetően eszközszemléletű. Tehát azt mondja, hogy a nyelv az nem egy létközeg, az nem befolyásol minket, hanem én tudom úgy alakítani, ahogy csak akarom. Erre egy kissé hatásvadász analógiát hozok, tehát hogy mi is a fentebb stíl. A Lego, ami egy eredetileg dán cég, de ma már multinacionális, hát az akarom ezzel érzékeltetni, hogy Kaczynszky Ferenc legózik a nyelvvel. Tehát nyelvkarakter, nyelvi géniusz, nyelvben lét, beszélőközösség, specifikus működésmód, az nála nem létezik. Az a fontos, hogy valamilyen módon megközelítse Goethe, Wieland, vagy éppen Gessnernek a nyelvét, és tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan mondata van, amit hát finoman szólva kivetett a nyelv azóta már magából, vagy ugye el se terjedt. Tehát egy ilyen nagyon érdekes kvázi nyelv kezd megalkotódni Kazincinál, és nagyon fontos, de nagyon érdekes, hogy mindent túlfordít. Féri tart, mert ugye? Tehát erre egy példát hoznék. Van egy ilyen mondat Wielandnál, hogy könnet mir, dass ich mich der Empfindung überlasse, die mich glücklich macht. 1790-ben az első változatban ezt a mondatot így fordítja le. Engedjétek, hadd vessem magamat azon érzések karjaiba, melyek engem boldoggá tesznek. 3 évvel később, a végső nyomtatott változatban ez a mondat így hangzik. Engedjétek meg, hogy boldogító érzésemnek szenderítő karjai közt fetrengje. Jó? Tehát ez a fentebb stíl és a legó nyelv. Tehát a nem privát nyelvfelfogásnak a paradigmáját szeretném bemutatni, hogy egy ékes példáját ezáltal. Nem mértem fel jól az időt, úgyhogy fogok kihagyásokat eszközölni. Szubjektumfelfogás és nyelvfelfogás, ami nagyon fontos ebben a témában, és a civilizációs logikáknak a módosulása, amiről még beszélnék. Ugye ezt nagyon sok könyv nagyon szépen leírja, hogy általában ugye az atomisztikus, szoborszerű felvilágosodáskori szubjektum kezd egyre inkább szembenállni a közösségben eredendően beágyazott kollektív megelőzöttséggel bíró közösségi szubjektumnak hát ez kezdi leváltani az előzőt. Ugye az esprit és geist, két olyan fogalom, amit én itt kiemeltem, ugye az esprit, szellem, az egy ilyen hagyományos nyugat-európai individualista erény. Tehát, hogy valaki művelt, szellemes, csiszolt úriember, és mindenkit elbűvöl, ez egy ilyen művelődési, civilizatórikus eszmény, amit ilyen Kazinczy is működtet, egyébként közösségi beágyazottsággal. Nagyon fontos, tehát erre egy humanista hagyomány épül. Nem a zseni önálló ízlése, hanem egy tradicionális megvalósulásmód. Ugye a Geist vagy Geist, az pedig ugye alapvetően egy organikus működési mód, egy közösség szerve ez a Geist, ami már az Esprittel ugye köszönő viszonyban sincsen, illetve nem ugyanazt jelenti már a kettő. A nyelvfelfogás az a racionalista, organikus, általában úgy szoktuk ezt polarizálni, hogy van a racionalista eszközszemléletű, és van az organikus nyelvfelfogás. Ugye az organikus ez a nem privát nyelvfelfogás, amely azt hirdeti, hogy a nyelv az eredetben közösségi, hogy az anyanyelv az előre meghatározza gondolkodásmódunkat, ugye látni tanít, vagy azáltal látjuk egész egyszerűen a világot, tehát egy ilyen nyelvi megelőzöttség, míg a racionalista az egy tőlünk reflektív távolságra helyezhető nyelvben hisz, amit ugye lehet gyúrni, lehet vele fogni, faragni, mint a Kazinczy legó nyelvében láthattuk. Viszont a humanista típusú nyelvfelfogás is működik, és igazából Kazincinál ez igencsak keveredik a racionalistával. Erre utaltam én az absztraktomban, tehát hogy semmi sem az, aminek látszik, és kicsit mindig keveredik. Tehát hogy a racionalista nyelvfelfogás az a nyelvet, azt pázi ruhaként határozza meg. Tehát ugye a gondolatok közvetítő eszköze a nyelv, és ennél nem több. Ugye univerzális szemantika van, és csak a fonetikai része az, ami specifikusan változik. Tehát hogy a nyelv egy eszköz, az eredendő és eszményi észnek a kifejező eszköze. Tehát hogy a rész az első, a nyelv az másodlagos. Ugye a humanista hagyomány, az viszont kitünteti a nyelvet. Ugye a retorika hagyománya által. Tehát azt mondja, hogy a nyelv az emberségünknek az egyik alapja. Tehát a nyelv által lett társadalom. A nyelv által lettek a vademberek civilizálva, és verődtek először közösségekbe, aztán pedig kialakították a poliszt. Tehát is ugye Cicero, Quintilianus, stb. Tehát, hogy humanista nyelvfelfogás és a racionalista eszköz szempontú nyelvfelfogás az nem ugyanaz. És az organikus és a humanista nyelvfelfogás viszont pedig szintén nagyon közel van egymáshoz. Tehát nem történik meg, soha a történelemben nem mondta, vagy nem utal arra semmi, hogy a humanista nyelvfelfogás az azt mondaná, hogy a nyelv az a gondolkodásunkat, látásunkat, érzékelésünket befolyásolja vagy uralja, mint mondjuk Haman, viszont a nyelvet kitünteti emberségünk szempontjából. A civilizációs logikák módosulásáról beszélnék még, az pedig ugye annyiban jelentős, hogy azt szeretném láttatni, hogy ennek az organicitásnak, ennek változatai vannak. Hát itt ugye mindig Herder neve jön elő, aki ennek a organikus nyelvfelfogásnak az egyik első kidolgozója. Viszont ugye Herder a humanitásról is sokat értekezik. Ugye azt mondja, hogy a humanitás az gyakorlatilag végső formájában együttérzés a természettel. Ugye azt mondja, hogy a természet törvénye elvezeti a figyelmes embereket a humanitáshoz, lecsiszolja róluk az érdességet, hogy önmagukat leküzdve alkalmazkodjanak másokhoz, és megtanulják mások javára használni őket. Tehát ugye Herdernek egy olyan modellje van, hogy először ugye a nemzetek, a géniusz által vezérelt organikus nemzetek fejlődnek ki, viszont van a fejlődésnek egy következő fokozata, amikor ezek a nemzetek már egymással is együttműködve ugye kiteljesítik a humanitást, kiteljesítik az emberséget, tehát a nagybetűs természethez, mint szuperorganizmushoz fognak leginkább közeledni. Nagyon lényeges, hogy Herdernél magánál is keveredik ez a két szemléletmód, és ennek bizony egy távoli perfekcionista irányultsága van. És a humanista fejlődésképzet az nagyban hasonlít erre. Tehát ő is humanitásról beszél, ennek a kiteljesedéséről. Tehát van egy ilyen humanista ég a nem privát és privát nyelvfelfogás között, amihez Kazinczy a maga módján igencsak kapcsolódik. A szereplők mindebben, akkor nagyon röviden, ugye pápai, és Földi János most nem említem meg, pápai, tehát annál a pontnál, hogy az analógia és a szokás viszonya megfordul, és a szokás fogja uralni az analógiát is, az már egy igencsak hatásos előrelépés, egy nyelv, egyfajta szemléletváltás felé, viszont Kölcseinél, Kis Jánosnál és Telekinél, vagy Dezsőfinél fog csak megtörténni ez a bizonyos nyelvváltás. Tehát, hogyha az ember olvasgatja a szakirodalmat, mindig megpróbáljuk ezeket az erődöket katalogizálni. Ahogy szerintem, amit mondtam Barca Falvinál is, Békésfér kapcsán. Tehát, hogy hol van a paradigmaváltásnak az előjele. Azt gondolom, per pillanat, hogy igazából a 18. században konkrétan a paradigmaváltásra nem utal még semmi, még pápai Sámuelnél sem, ahol hagyományozó nyelvszokásról van szó. Egyszerűen nem történik meg ez a szemléletváltás. Kölcseinél, ugye Teleki Józsefnek a 1821-es pályamunkáját emeli ki Békésfera, mint a paradigmaváltás dokumentumát, viszont nagyon fontos, és egy régebbi írásomban erre utaltam is, hogy Kölcseinek a Lasztóci fordulata, ami azért is lényeges, mert ugye Kazinczyval szemben történik ez meg. Tehát van egy Lasztóci nyár, egy Lasztóci június, amikor elkezd olyan leveleket írni Kölcsei Kazinczynak, hát aminek Kazinczy nem örül és nem tud vele mit kezdeni, és utána meg is szakad a kapcsolat. Tehát ott ír ilyeneket, csak egy-egy mondatot olvasok fel. A stiliszta formálja a nyelvet, de mi formálja hát a stilisztát? Tehát, hogy mi a nyelv és az írónak a viszonya. Vagy a nyelv maga határozza meg magát. És hogy ez a szó vagy szólásforma bevétessége vagy ne, sem grammatika, sem szintaxis nem határozzák meg, hanem valami más, amit nevezni nem lehet. De a nyelvgéniusz képzete, az organikusság képzete az, ami egyre inkább előtűnik. Tehát ez a paradigmaváltás, ez mindenféle előjel ellenére a 19. század elején jön létre, és az ortológus és neológus című programirat, és igazából ez a paradigmaváltás lesz jelentős a nyelvújítás szempontjából is, amit Békésfera is kiemel, hogy az igazi munka a 20-as években indul meg. Az ortológus és neológus, az pedig sajnos a legkevésbé sem tekinthető egy ilyen összegző szinkretista programiratnak, és Cifra Marian pár hónapja megvédett doktori disszertációja a bizonyíték, aki nagyon tüzetesen végignézte a fellelhető kéziratok között az ortodoxus és neológus változatait, több változata is van, megnézte a levelezést, tehát nagyjából egész évben minden ma fellelhető írásos dokumentumot megnézett, és az derült ki, hogy az ortológus és neológus azért ilyen, mert hogy két ívnél nagyobb terjedelmet egyben nem közölt a tudományos gyűjtemény, Kazinczy Ferenc pedig nem akarta kettőben leközölni, ezért odaadott egy rövidebb változatot, aztán írt a szerkesztőségnek, hogy ezzel a változattal ő nem ért, tehát hogy ezt nem tartja jónak, és küld egy másikat, de a szerkesztőség ezt nem várta meg, tehát leközölte a utólagosan Kazinczy által már elvetett változatot, és utána Kazinczy Ferencünk egy olyan kötetet szeretett volna kiadni, amely 8 nyelvészeti tárgyú eszét tartalmaz. Tehát hogy nem írt meg mindent ebben a szövegben, hanem ez egy lerövidített, általa már rossznak gondolt szövegváltozat, amit ugye kultikus szintre emeltünk, és tanulmányok sorát tervezte még utána megírni. Nagyon jellemző, hogy végül nem írta meg őket. Ugye elment mellette a gyorsvonat. Egyébként az ortológusok és neológusok egy másik változatában, ami ugye a nagy programirat után készült, sokkal több például a versregyűvel való polémia. Tehát teljesen más a szerkezete. Amit ma programiratként tisztelünk, vagy amihez ilyen korszakképző narratívákat kötünk, az egy elsietett munka, amit Kazinczy igazából visszavont. Tehát ez nagyon fontos, nagyon jelentős lesz ennek a disszertációnak a könyvformátuma, hogy mivel egy csomó ilyen megrögzött sémát lebont. Tehát, hogy Kazinczy, és itt ugye keretszerűen visszautalnék arra, hogy Kazinczy mennyire is szól a nyelvújításról, vagy fordítva, tehát, hogy ez a hatásos végpont sem a legkevésbé az. Tehát, hogy Kazinczy egy nagyon karakteres, egy nagyon sajátos szereplője volt a nyelvújításnak, hiszen semmiképpen nem vezére, és hát semmiképpen sem központi alakja. Jó, akkor még pár percet kérnék. Azt mondja Cicero, hogy a tusculumi eszmecserében, hogy a műveletlen lélek az a műveletlen földhöz hasonlatos. De Kazinczy Ferenc és az egész perfekcionizmus és humanista hagyományvonal, és egyébként a maga módján Herder is a maga humanitás eszményével ugye az irányba törekedett, hogy ez a szántóföld ez ugye minél szebb legyen, tehát a műveltség kiteljesítésének az irányába, tehát ez a fajta külső barázdáltság, ez meglegyen, megtörténjen. Ugye ez a nem privát alternatíva egyik legszebb példája, ugye ezzel kerül paradigmatikus kontrasztba majd, ugye a leginkább, vagy a legradikálisabban Haman által vallott forma, ugye nyelv, ugye a nem privát felfogásban, az ugye belülről barázdált, tehát előhúzalozza az agyunkat, ugye a anyanyelv és a szocializáció során a agyunk kvázi módosult, tehát érzékelni, látni és gondolkodni tanít. Tehát a külső eszközszerű barátdácsákhoz képest pont megfordul bizonyos szempontból a viszony, és gyakorlatilag egy eleve, egy predomináns szerepbe kerül az emberi nyelv. A nem privát-privát paradigmaváltásnak ez egy jó megközelítése szerintem. Aztán elnézést kérek ezért a képért, de sok dolog jól magyarázható rajta, és talán emlékezetes. Hát ugye itt a privát nyelvfelfogás és szubjektum felfogás. Ugye a nyelv, a szubjektum az szoborszerű. Tehát a agyunk, a kogítónk az egyetemes és idealisztikus, amihez a nyelv mint egy ruhaként funkcionál, tehát amilyen ruhát veszünk magára, magunkra, olyan lesz a nyelvünk. Ugye mindenki tudja, hogy a brüsszeli pisilő kisfiút azt minden nemzet felöltözteti a maga ruhájában, legtöbbször spanyol focimezben van. Tehát a privát nyelvfelfogás és szubjektum felfogás az valahogy így működik. Tehát a nyelv az váltogatható, az megmunkálható, az függetleníthető a szubjektumtól. Tehát, hogyha mondjuk Kazinczy Ferencen múlt volna, akkor valószínűleg egy ilyen németes németesen magyaros ruhát adott volna erre a szoborszerű szubjektumra. És ugye ezzel kerül kontrasztív viszonyba, ugye nem privát nyelvfelfogás a maga hálózat modelljével, ugye amely két értelemben is működik, tehát mint egy szemünk mögül láthatja velünk a világot, illetve ugye szervesen beágyazódik egy közösségi társas kontextusba, és gyakorlatilag ugye az adja meg ez a társas kontextus az értelmét ennek a működésmódnak. Azzal zárnám le az előadást, hogy Kazinczy nyelvfelfogása az sem nem ehhez a modellhez, sem nem a másikhoz nem kapcsolható teljesen egyértelműen, és legyen mondjuk ez a elsőrendű hozadék annak, amit mondani akarok, hanem leginkább ez a humanista mediációs rendhez és humanista nyelvfelfogáshoz, amely bár nem így kezeli a nyelvet, de azt mondja, hogy emberségünk egyik legfontosabb tartozéka, és nem csak ruha, amelyet dobálhatunk. Köszönöm szépen a figyelmet!